Az aréna vendége Tóth Zoltán, az Európai Választási Szakértők Szövetségének elnöke. Az imént a rövid szünet előtt, hogy a magyarországi választási rendszernek a sajátosságait elemeztük, talán pár mondatot megér az, hogy vajon egy választási rendszert mennyire kell, vagy mennyire lehet az egyes országok sajátosságaira szabni, akár a méretük, a szavazásra jogosultaknak a száma, a politikai berendezkedésük, a kultúrájuk miatt. Mennyire lehet egyéni egy választórendszer?
Teljesen egyéniek a választási rendszerek, annak ellenére, hogy nemzetközileg vannak fő irányok. Az egyik a 19. század fejlődésének eredménye a többségi választási rendszerek, ma is így van Angliában, Franciaországban. A másik nagy irány a 20. század fejlődése az arányos választási rendszerek, Olaszország, Belgium, sok nyugat-európai ország, Svédország, és a 20. század vége a rendszerváltás termékei az úgynevezett vegyes választási rendszerek, mint amilyen egyébként Magyarországon is van. Tehát a világon vannak nagy tendenciák. Azonban, amikor egy-egy állam a saját választási rendszerét alakítja ki, annak mindig van történelmi hagyománya. Magyarországon 1848-tól kezdve hagyomány, hogy a békés, nyugodt, társadalmilag kiegyensúlyozott időszakokat a többségi egyéni választókerületi rendszer jellemezte. A lázas, forradalmi időszakokat mindig a listás választás jellemezte. De minden országnak ez egyben megvan a maga történelmi múltja. A másik, hogy bizonyos kivételes képviselői lehetőségek is fölmerülnek. Ilyen ugye nálunk az országos lista. De volt egyébként ilyen Magyarországon korábban is, ahol a parlament hívott be úgynevezett országos listás képviselőket. Tehát a történelmi múlt, a nemzeti sajátosság, a lakosságszám nagyon komolyan befolyásolja, hiszen minél nagyobb egy ország lakosságszáma, annál inkább az arányosságra kell törekedni, de íme egy élő példa az Egyesült Államok, ahol abszolút többségi választási rendszer van. Most ennek a következményei is elég súlyosak, hiszen ugye a többségi választási rendszerben a győztes mindent visz, a politikai vesztes bekerül a politikai szemétkosárba, és 4 év múlva újra próbálkozhat. Tehát abban is, hogy mennyire toleránsak a politikai pártok egymás iránt, ebben is minél keletebbre megyünk, annál kegyetlenebb a harc, és minél inkább nyugatra megyünk, a politikai pártok annál inkább képesek az együttműködésre. Tehát történelem, hagyomány, nemzeti sajátosság, ez mind benne van, de vannak a világon fő tendenciák.
Milyen mérföldköveket lehet meghatározni? Tehát mondjuk most a nyugat-európai választási rendszereket nézzük, és nem a visegrádi, vagy nem a volt KGST országokat, akkor milyen forduló pontokat, vagy olyan pontokat lehet találni, amikor átalakították és hozzányúltak ezekhez a rendszerekhez?
Nagyon fontos kérdés. Az első ilyen forduló pont a francia forradalomtól a 1848-ig, tehát az európai forradalmak időszakáig terjedő időszak. Ebben az egyéni többségi választási rendszerek voltak a dominánsak. Egy döntő fordulat a 19. század végén jön létre, amit úgy nevezhetünk, hogy harc az általános választójogért. Ez ugye 1890-ben már teljesen konkrét politikai akciókban Németország, Franciaország, Anglia megnyilvánul. Az első ilyen döntő dolog, ami egyébként éppen nem Európában történt, az Ausztráliában, ahol 1904-ben a nők is választójogot kapnak, és megvalósul a teljes körű választójog. Ezt követi az Egyesült Államok 1920-szal, és innét kezdve az európai jogfejlődés már ezen az úton halad tovább. Magyarország 1945-ben lépi át ezt a gyújtópontot. Egy következő nagy változás, ez a második világháborút követően a listás választási rendszerek jellemzik egész Nyugat-Európát. Ugye ez a korabeli kommunista-szocialista pártok hatalomra jutását is jelenti Nyugat-Európában. És ez tulajdonképpen a rendszerváltók kelet-európai országokig 1990-ig terjed ez a tendencia.
Az az pont egyébként, ugye ön azt mondta a rövid szünet előtt, hogy itt lenne az ideje a magyarországi választási rendszernek a felülvizsgálatára, és ugye hát ez a politikának, a parlamenti pártoknak lesz majd, vagy lehet a dolga. Ez egyébként valamennyi rendszerváltó országra, tehát a volt KGST blokk valamennyi országára, esetleg beleértve a Oroszországot is, igaz lehet, hogy nagyjából 20 évvel a rendszerváltozás után át kellene, vagy át kell időszerű áttekinteniük a választási rendszereiket?
A régióban Magyarország kivételével a legtöbb ország már radikálisan fordította a saját választási rendszerén.
A rendszerváltáshoz képest?
Képest, így van. Tehát ma már igazából a listás választások uralják, már kevésbé a vegyes választási rendszer a közép-kelet-európai régiót.
Ennek mi volt az oka ezekben az országokban? Ugyanaz, ami miatt Magyarországon is időszerű lenne hozzányúlni a rendszerhez?
De nem. Én szerintem nem, hanem a demokrácia ezen országokban lassabban épült fel, mint Magyarországon. A pártok szerepe jóval később értékelődött fel olyan mértékig, mint Magyarországon, és ez a változás hozta magával az arányos választási rendszereknek a elterjedését.
Visszakanyolva ismét a pártokhoz, ugye beszéltünk már arról, hogy itt az első szűrő ugye a jelölt állítás, amikor ugye
Magyarország
esetében. Az elmúlt hetekben felmerült jó néhány más módszer, ugye egyet már kiemeltünk, de itt ugye felmerült, hogy lehetne esetleg pénzbeni kauciót a jelölteknek letenni, lehetne elektronikus formában a jelölt állítást valahogy megoldani. Ezek valódi alternatívák lehetnek Magyarországon?
Ezek valódi alternatívák a szónak abba az értelmébe, hogy nemzetközileg kipróbált és más országokban bevált intézmények. Mondjuk a kauciót, én azért nem, midőre a kaució jól működik Angliában vagy Franciaországban, én Magyarországon személy szerint azért nem támogatom ennek a bevezetését, mert ma a magyar választási rendszer súlyos adóssága a párt és kampányfinanszírozás problémaköre. Na most képzeljük el, hogy egy jó külföldi példát, hogy legyen kaució intézmény, még rátelepítünk erre a magyar párt és kampányfinanszírozásra, akkor még feketébb lesz a magyar jelölés. Tehát nem azért nem támogatom, mert az egyébként alkalmatlan, hanem azért, mert előtte meg kéne változtatni a párt és kampányfinanszírozás szabályait.
Elektronikus rendszer? Valamilyen elektronikus megoldás.
A világ jó részében ezek nagyon jól működő, kipróbált, bevált rendszerek, de azt se felejtsük el, hogy vannak, ahol ezzel csalnak, visszaélnek. Tehát ahol tisztességes a bevezetésnek az ügye, ott ez jól működik. Magyarországon szerintem a pártok azért ellenzik ezt, mert nem látják be, hogy az elektronikus szavazással azok az új társadalmi csoportok, akik eddig nem jöttek el szavazni. Most viszont az internet világa miatt ebbe bekapcsolódnak, hogy ők kikre szavaznának. Tehát nem technikai problémáról van itt szó, hanem a pártok szavazóbázisának az értékelését nem látják, vagy nem tudják pontosan megítélni a pártok.
Tehát inkább politikai megfontolás van e mögött, hogy
egyértelműen.
Egyébként, hogyha az elektronikus megoldásoknál tartunk, általában a népképviseletben az elektronikus megoldásoknak mennyi tere, vagy mekkora lehetősége lehet, ha mondjuk most csak a visegrádi térséget, vagy Magyarországot nézzük, hiszen ugye vannak országok, ahol népszavazások is zajlanak elektronikus formában. Tehát egy picit elvonatkoztatunk most az országgyűlési választásoktól, akkor erre mennyire lehet érett mondjuk a közép-európai térség?
A magyar lakosság naponta legalább 100 000 képviselője elektronikusan szavaz. Akár táncdalénekesről kell szavazni, vagy nem tudom, valamilyen közvéleménykutatásról. Ugye a televíziók, rádiók rendszeresen tesznek fel kérdéseket a lakosságnak, és ide áradnak az SMS-ek, az e-mailek, a nem tudom, gomnyomogatások, tehát ami kell. Tehát az emberek szerintem erre technikailag felkészültek, de az is teljesen világos, hogy van olyan szavazókör, vagy társadalmi réteg, aki nem fogja átlépni életében azt a határt, hogy alkalmazza az elektronikus szavazást. Tehát mindenképpen egy olyan 10-20 évig fenn kell tartani a párhuzamos, hagyományos szavazási lehetőséget is. De azonban vannak a elektronikus demokráciának olyan elemei, ahol ezt már ma is szerintem problémamentesen alkalmazni lehetne. Tehát például a véleménynyilvánító népszavazások. Nem a parlamentet és a kormányt kötelezően jogilag befolyásoló népszavazásról beszélek, mint amilyen volt a NATO népszavazása, Európai Unióhoz való csatlakozás, hanem az egyszerű hétköznapi kérdések.
Tehát, hogy például egy térségben épüljen egy gyár, vagy épüljön egy valami...
Ne épüljön, így van. Bár ha gyárak épülnek, ott mindig igennel kell szavazni, de hát ugye vannak más megközelítések is. Tehát a véleményező típusú népszavazásnak lehetne nagyon jó kísérleti terepe az elektronikus szavazás, amikor ugye megmarad a parlament és a kormány döntési kompetenciája, de a lakosság is demonstratív módon kifejezhetné, hogy mivel ért egyet, mivel nem. Egy dologra nagyon kell vigyázni, hogy a táncdalénekesekről való szavazás mintájára ne lehessen csalni az elektronikus szavazással, de ha ezt komolyan vennénk, akkor olyan választási rendszer problémamentesen kialakítható, ahol ez nem következhet be.
Ennek egyébként milyen előnyei lennének? Tehát milyen előnyökkel járhat ez, ha mondjuk egy elektronikus rendszerbe vezetünk, akárcsak a véleménynyilvánítás esetében is?
Ez szerintem még a politikai pártok jövőbeni sorsára is igen nagy hatással lenne. Még ma is erősen ideológia vezéreltek a magyar politikai pártok. Abban a pillanatban, amikor a lakosság véleményére kellene hallgatni, és az egy döntő módon befolyásolná a politika alkotóknak a véleményét, akkor a pártok ideológussága radikálisan csökkenne, és a pragmatizmusok nagymértékben nőnének. Az is igaz, hogy mindig lesznek olyan pártpolitikusok és olyan társadalmi csoportok, amelyek a társadalmi törésvonalat ideológiák mentén képzelik el. Szerintem a magyar társadalom döntő többsége nem ilyen, de hát ugye ők is a véleménynyilvánítás szabadsága alapján kifejthetik nézeteiket.
Hogy visszakanyarodjunk a napi aktualitásokhoz, ugye nem csak arról folyik egy vita mostanában, hogy vajon a jelöltállításnak az ajánló szervényes rendszere az jó-e mondjuk a kispártoknak, vagy kinek kedvez, hanem arról is, hogy hol lehessen korlátozni azt, vagy hol érdemes korlátozni azt, hogy lehet-e ajánló szervényeket gyűjteni, vagy pedig nem. Ugye a napokban született a OVV-nek erre vonatkozóan egy döntése.
Nagyon helyesen.
Hol célszerű ezt tiltani, hiszen az ember azt gondolná, hogy ha az én szelvényemet kérik el, akkor gyakorlatilag bárhol elkérhetik, én el tudom dönteni, hogy oda akarom adni, vagy nem. Nem így van ez?
Ez egy nagyon jó megközelítés.
Köszönöm.
Ez egy nagyon jó megközelítés. Tehát én nem szeretnék vagy folytatni azt a vitát, hogy most akkor jogilag így, meg amúgy, mert ezzel az embereket megrettentjük. Én szerintem minden ember normális szituációkban el tudja dönteni, hogy felé egy normálisan közeledő politikai aktivistának odaadja az ajánló szelvényét, vagy sem. Nyilván, ha az én ajtómon már 5 percet dörömbölnek, midőn éppen a fürdőszobában tartózkodtam, és kinyitom az ajtót, akkor nem feltétlenül a abszolút nyugodtság állapotában gondolom végig, hogy odaadjam az ajánló szelvényemet, vagy se.
És ez nem kevésbé tolakodó, bocsássa meg, mint hogyha mondjuk egy közértbe jönnek oda hozzám.
Így van, pontosan. Tehát én azt mondom, hogy a kultúrtárt emberi magatartások szerint kell ezt gyűjteni, és a függelmi helyzetekben lévő emberektől szigorúan tilos és erkölcstelen ajánló szelvényt gyűjteni. Tehát a munkahelyén dolgozó embert vegzálni azzal, hogy adja oda, főleg, ha például ez a vegzáló ember a munkáltató, ez nem csak törvényellenes, hanem súlyosan erkölcstelen. De mehetnénk ez ügybe tovább. A iskolákban gyerekekkel a szülők ajánló szelvényeit behozatni teljesen erkölcstelen, és egyébként törvényellen is, de erkölcstelen magatartás is. Én azt mondom, az emberek legyenek nyugodtak, ha tőlük normálisan kérik, döntsék el, hogy odaadják, vagy nem adják, de ha abnormális fellépést tapasztalnak, akkor még akkor se kell odaadni, ha egyébként éppen azzal a párttal értek egyet.
Mennyire praktikus egyébként a magyarországi választójogi törvény ez ügyben, tehát az ajánlószervények gyűjtésére vonatkozó tilalmak, korlátozások ügyében mennyire praktikus?
Mint említettem, ezt már a pártok kitanulták, ezt a ajánlószervényes rendszert, a törvény pici hézagait óriásira nagyítják, másik oldalról pedig éppen a politikai pártok azok, amelyek kijátszák a kis pártok ellen az ajánlószervényeknek a rendszerét. Több konkrét példát is tudunk, amikor a nagypártok hamis ajánlószervényekkel etették meg a kispártokat. Tehát itt nem arról van szó, hogy a választópolgárok azok, akik vissza akarnak érni az ajánlószervényekkel, hanem a pártok ezt egy választási taktikai eszközként alkalmazták, hogy a kis versenytársakat eltávolíthassák.
Egyébként, hogyha már az ajánlószervények gyűjtése körül valamilyen visszaélés történik, vagy visszásságot tapasztal, igen, akár egy választópolgár, akár egy párt, akkor itt az ajánlás, tehát a jelöltállítás időszakában milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?
Én azt javaslom, mindenki forduljon a helyi választási bizottsághoz, tegye meg a bejelentését. A választási bizottságok minden esetet kivizsgálnak. Azonban nem ez a vérre menő küzdelem, az ajánlószervény, hiszen gyakorlatilag mindenki, aki egy minimális társadalmi támogatottsággal rendelkezik, felkerül a szavazólapra. Az igazi küzdelem a szavazatokért folyik, itt viszont mindenkinek a saját meggyőződését kell kialakítani a kampány elemek alapján, ami már ugye hihetetlen széles skála, és egyre növekszik az interneten folytatott kampány szerepe a magyar pártoknál.
Más a jogorvoslatnak a menete, a lehetősége, a köre most a jelöltállítási időszakában, mint mondjuk a választási eredmények, vagy a választási visszaélések esetében?
A választási törvénynek az a logikája a jogorvoslatok vonatkozásában, hogy egy nagyon rövid, sőt egyre rövidülő határidőket ad arra, hogy a bejelentéseket, törvénysértéseket orvosolni lehessen. És ennek az az oka, hogy az országnak szüksége van arra, hogy gyorsan és határozottan elbírálásra kerüljenek a bejelentések. Ma még 3-3 napos, tehát 2-3 napos határidők is vannak, a választások végeredményét azonban csak a választást követő nap lehet kifogásolni. Ennek például az az egyik oka, hogy a magyar választási rendszer kétfordulós, tehát nem állhat elő az a helyzet, hogy a második választási fordulóban jogerősen el nem bírált jelöltek is indulhassanak. Ezért nagyon rövidre kell venni ezeket az időszakokat. Más volna a szituáció, ha a magyar választási rendszer egyfordulós lenne, de mint említettük, a pártok nem egyfordulósat szavaztak meg a parlamentbe. Tehát én úgy vélem, aki konkrétan rendelkezik információval arról, hogy csalás történt, visszaéltek, szabálytalanságot történt, az vegye a fáradtságot, és ezt jelentse be. Aki viszont már csak a 5. szomszédja útján hallotta, hogy ott mindenki az egyik pártra szavazott, ő meg úgy tudja, hogy a másik párt győzött, ezeket jobb minél előbb lezárni, ezeket a vitákat.
Az első és a második forduló között egyébként, túl azon, hogy a második forduló előtt nincs jelöltállítás, van érdemi különbség a végrehajtást, a működést illetően?
Nincs, ugyanaz az eljárás. Már ami a kampányt és a szavazást illeti. Új névjegyzék persze nem készül, a jelöltek száma ugye csökkenhet, de már új jelöltek nincsenek, hiszen a pártok ugye a második választási fordulóra politikai szövetségeket kötnek, ugyanoda kell menni szavazni, szavazólapon kevesebb a jelölteknek a száma, érdemi különbség tehát nincsen. Talán növekedni fog azon országgyűlési képviselő helyek száma, amelyet az első választási fordulóban betöltenek. Ez szinte egy történelmi trend. Tehát míg 1990-ben az első fordulóban csak 5 egyéni választókerületi jelölt győzött, ez a szám utána fölemelkedett 40-re, 60-ra, Én még azt is el tudom képzelni, hogy most 100 fölött lesz az egyéni választókerületben az első fordulóban győztes képviselők száma. Tehát így sok választópolgár, hát a második fordulóra már nem kell, hogy szavazzon.
Ha már itt a névjegyzék szóba került, mennyire van arra vonatkozó információ, hogy mennyire pontos a magyarországi választó névjegyzék? Ugye van, aki egyszerűen csak feledékenységből, más esetleg szándékosan nem módosítja mondjuk a lakhelyét, hogyha elköltözik, vagy bármilyen változás történik a státuszában. Szóval mennyire pontos a névjegyzék?
Az európai standardok szempontjából Magyarország az élmezőnybe tartozik, tehát a választói névjegyzék összességében korrekt és tisztességes. Ez egyrészt nincs a világ minden országában, így még a környező országokban se. De akkor ez mondjuk ugye a köztisztviselői karnak, meg a népesség nyilvántartási törvénynek köszönhető. De ugyanakkor azt is világosan tudni kell, hogy a választói névjegyzékben vannak hibák. Egyrészt azért, mert az emberek nem jelentkeznek be a valódi lakóhelyükre, hanem például azért, hogy a gyerek egy másik óvodába jelentkezhessen, ezért ugye átjelentkeznek egy másik választókerületbe, a nagyszülőkhöz vagy ismerősökhöz. A másik elem, hogy elfeledkeznek bejelentkezni. Tehát,
mikor ténylegesen elköltöztek
egyébként? Mikor ténylegesen már elköltöztek, és ilyenkor ugye aztán van a kapkodás, bár az emberek azt a részét nem érinti, aki egyébként se akar szavazni. De aki meg akarna szavazni, akkor kezd el reklamálni, hogy én nem is szereplek a névjegyzékbe, holott szerepel, csak ugye a régi lakóhely. Ugyanakkor vannak hibái is, tehát amit el kell ismerni, hibái a névjegyzéknek. Az egyik ilyen, hogy akik a szavazás napja előtt 3 nappal meghalnak, ugye ez egy nagyon szomorú körülmény, de 3 nap az átfutása a számítógépes rendszeren a halottaknak, tehát óhatatlanul előállhat az a helyzet, hogy valaki elmegy szavazni, és az vele egy lakásban élő személy, aki ott szerepel mellette a névjegyzékbe, hát úgy tűnik, ugye, hogy a hivatal hát hibázott. Ez egyébként így van, ezért tisztességgel bocsánatot kell kérni. Aztán vannak a fatális ügyek. Amikor nem is úgy hívják, nem is ott született, van neki művész neve, és így követeli, hogy őt nyilvántartsák. Fatális ügyek mindig vannak az egész világon. A magyar névjegyzék korrekt, tisztességes, konkrét, alacsony számú hibával.
Végezetül egy abszolút aktuális kérdés, ugye egy mai hír az, hogy ugye a népszavazási kezdeményezésre nem lehet aláírásokat gyűjteni, ugye a választási törvény szerint a választásokig most már 3 kezdeményezés van függőben, mi lesz ezekkel?
Ezek a ügyek most nyugszanak, mihelyt eltelt a törvényben meghatározott idő, akkor ezek problémamentesen folytathatók.
Miért nem lehet egyébként? Mi az oka, mi az indoka annak, hogy nem lehet most népi kezdeményezésre aláírás gyűjteni?
1989-re kell visszanyúlni. Tudom, hogy ezt nem mindenki szereti, de ugye akkor voltak népszavazások és parlamenti választás. A parlamenti választásra előre tudottan más volt a pártok politikai szövetségi rendszere, mint a népszavazásra. Tehát egy rendszerváltáskori politikai helyzet konkrét kezelése miatt kerültek be ezek a tilalmak a törvénybe. Én szerintem már rég nincsenek fönn, nem állnak fenn azok az okok, amik 89-ben megvoltak. Ezeket nyugodtan meg lehetne engedni. Sőt, én szerintem nagyon normális, hogy egy választási napra minél több, hogy úgy mondjam, hát hátralékot fel kéne dolgozni, és a szavazás napján lehessen időközi választást és népszavazást is tartani együtt a parlamenti választásra. De ez egy olyan ügy, ami megint a parlamenti pártokon múlik. Bízzunk benne, egyszer csak megokosodnak, és az elmúlt 20 év tapasztalatait átvezetik a választási rendszeren.
Tóth Zoltán, az Európai Választási Szakértők Szövetségének elnöke volt ma délután a vendégünk. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Viszont hallásra.